Prüle Gergely volt Berlini nagykövet, az Inforádió arénájának vendége. A kancellárasszony azt mondta, hogy nem mindenben fog engedni a nagyon megerősödött liberálisoknak. Milyen kompromisszum alakulhat ki a koalíciós tárgyalásban?
Hát mi mást mondhat ilyenkor egy
nyilván tárgyalásban vannak, tehát ezt mondja.
Győztes párt vezetője. Ugye akkor, amikor a liberálisok azonnali adó csökkentést követelnek, akkor nyilván, és ezt már ők maguk is világossá tették, hogy ezt az azonnalit, ezt azért meglehetősen rugalmasan kezelik. Ugye szerintem ez lesz az első olyan pont, amiről szó esik, az FDP továbbra is kardoskodni fog az adócsökkentés mellett, majd megállapodnak abban, hogy igen, lesz adócsökkentés mondjuk 2 év múlva.
Ezt nem Németországon meg lehet csinálni, hogy a választási kampányom egyik hangoztatott elemével szemben azt nem hajtunk végre azonnal?
Hát ezt már ők maguk is mondták, hogy nyilván itt a költségvetési szemléletet és ezt a fajta gazdaságélénkítő kezdeményezést, ezt össze kell hangolni. Tehát nyilván lesznek majd apróbb lépések, bizonyos adókat már most törölnek, vagy mérsékelnek, de az a fajta radikális lépés, amit ők korábban ígértek, ez nyilván a koalíciós tárgyalások folyamán fog majd egy olyan kompromisszumba torkolni, ami senkinek nem jelent igazán arcvesztést. Ez az egyik. A másik dolog, ami egy nagyon érdekes fejlemény, ugye mindeddig a szociáldemokraták, illetve korábban a zöldek követelésére az atomerőművek leállítása az egy olyan pont volt, ami hát meglehetősen meghatározta az összes energiapolitikai döntést. Na most ismerve az ezzel kapcsolatos közvéleménykutatási adatokat, azt láthatjuk, hogy azért ez jelentős támogatást élvez a társadalomban. Durván 60-65% az, amelyik ezzel egyetért. Most ettől nyilván a gazdaság élénkítés és az energia árak kézben tarthatósága ügyében ettől is vissza kell lépni, ezt a két párt meg is mondta, hogy ezt meg fogja tenni, hogy ez milyen ritmusban történik, és hogy ezt milyen módon próbálják majd olyan környezetvédelmi intézkedésekkel hangsúlyozni, aminek esetleg adózási következménye is lesz, vagy árszabályozási következménye. Nyilván ez is számos vitatárgyát képezheti. Aztán van még egy olyan pont, ami már a kampányban is kidomborodott, hogy jelentős különbség vagy nézeteltérés adódhat belőle. Ez a belbiztonság kérdése. Ugye a jelenlegi kereszténydemokrata belügyminiszter elég karakteres politikát vitt ebben az ügyben, és akár telefonlehallgatások, akár más belbiztonsági szempontból fontos eszközök használata sokkal inkább megengedettnek, vagy alkalmazhatóbbnak tűnt, mint ahogy ez a szabad demokraták elképzelései szerint megengedhető. Ebben is nyilvánvalóan lesznek viták és különbségek, de hát ugye novemberig nagyon sok víz lefolyhat a Spreén meg a Rajnán.
Erre jut eszembe, hogy a gazdasági bűnözés elleni szigorban is lesznek visszalépések, mert hogy a német állam ebben is rendkívül határozottan járt el. Az adóhivatal kőkeményen a törvényesség határán túllépve szedett be információkat mindenféle svájci számlákról.
Én azt látom, hogy ebben az ügyben olyan nagyon nem domborodott ki különbség, illetve hogy a német liberálisok ebben az ügyben nem nagyon próbálták magukat fényezni vagy profilírozni. Igazság szerint abban, hogy ezek az adóelkerülési technikák törvényellenesek voltak, ebben elég széles körű konszenzus volt. Az, hogy történetesen annak a Liechtensteini banknak az adat hordozóit megvásárolta a német elhárítás vagy belbiztonság, hogy ez mennyire volt jogszerű vagy nem adatvédelmi szempontból, nyilván erről lehet vitatkozni, de maga az, hogy ezek bizony törvényellenes cselekedetek voltak, és nem szép átverni a német adóhivatalt, ezt egy olyan párt, a liberálisokra gondolok, amelyik ugye vagy a pénzügy, vagy a gazdasági minisztert a jövőben állítani fogja, ez az ő számukra nyilván semmiféle agályt nem vethet fel. Uh-huh.
külügyet nem ők fogják adni?
De úgy tűnik, hogy
bejelentette, hogy az övé.
Igen, és ugye már a választás éjszakáján is, még korábban is feltűnően sokat tűnt fel Hans-Dietrich Genscher, ugye a nagy legendás évtizedeken át német külügyminiszter társaságában. Úgy tűnik, hogy a külügyi tárca is a liberálisoké lesz, ugye az ezzel együtt járó alkancellári poszttal együtt.
Valamilyen változás a német-európai, a német-amerikai, meg a német-magyar kapcsolatokban, az várható?
Ugye a német külpolitikára egy meglehetősen nagy konszenzus igény és konszenzus keresés volt a jellemző az utóbbi időben is. Apró hangsúlyeltolódások voltak, nyilván a kereszténydemokraták kevésbé hívei a török Európai Uniós tagságnak, mint a szociáldemokraták. Ugyanakkor Európa politikában jelentős különbségre véleményem szerint nem lehet számítani.
Török lapok hiába írják, hogy két török ellenes vezető koalíciója, Sárközi és Merkel most aztán végleg alásta a mi csatlakozásunkat?
Hát ugye erről beszélek, tehát a kereszténydemokraták török ellenessége az mondjuk inkább karakteres, mint ahogy ez a szociáldemokratáké volt.
Ja, igen.
Tehát ez egy olyan félelem lehet a törökök részéről, ami talán ebben az összefüggésben, vagy ebben a határozottságban talán kicsit túlzó, de biztos, hogy az ő szempontjukból ez nem egy jó hír, ami Németországban történt. Ugye korábban is a kancellár egy elég karakteres külpolitikai vonalat vitt. Olykor ez nem is feltétlen volt összhangban avval, amit a szociáldemokrata alkancellár külügyminiszter mondani akart. Ennek ellenére ebből különösebb konfliktusok nem voltak. Ugye emlékezzünk csak vissza, hogy ugyan amikor Oroszországba ment, akkor beszélt az emberjogi szervezetek képviselőivel, ugyanakkor például a NATO csúcson ő maga volt az, aki Oroszország mellé állva Ukrajna és Grúzia NATO tagsága ellen szólalt fel. Tehát egy nagyon furcsa játszmát folytat a különböző érdekek kiegyezésével vagy összeegyeztetésével kapcsolatban, ami egy ilyen jelentős kontinentális hatalom, mint Németország esetében, hatalomtechnikai szempontból érthető. A térségünkkel kapcsolatos politika, az nem hiszem, hogy jelentős mértékben változna, ugye azt mindig szokták mondani, hogy a kereszténydemokratáknak talán nagyobb az affinitása a közép-európai térség iránt. Reméljük, hogy ez így is van. Ugye korábban láttunk már liberális politikusokat, akik szintén igen jól ismerik a térséget. Én azonban azt gondolom, hogy ennek a liberális kereszténydemokrata koalíciónak talán az lehet a legnagyobb érdeme, ha valóban dinamizálni tudja a német gazdaságot, és ezáltal a magyar gazdaság, ami ugye jelentős mértékben függ a némettől, szintén egy dinamikusabb pályára.
Hát ebből több kérdés adódik. A német államháztartás sem, az sincs fényes állapotban, mondják ott, és nagy a hiány, növekszik a munkanélküliség. Van valami közös receptjük, amivel ezt lehet dinamizálni? Ha a gyors adócsökkentés ígérete az nem fog bejönni?
Ez ugye azért lesz érdekes, mert nagyon sok hasonlóság van részben a választási ígéretek, részben a fennálló helyzet között, bár persze azt a németekkel kapcsolatban mindig elmondhatjuk, hogy az szívesen tudnánk mi magunkénak az ő gondjaikat. Ugye van egy jelentős államháztartási hiány, és egy általános jelentős visszaesés, illetve egy nagy eladósodottság. Ne felejtsük el, hogy az a jövőre 80-90 milliárd adósságállomány, ez egy jelentős tehertétel a német gazdaságnak. Ugyanakkor ebben a gazdaságban és a szociális ellátásban továbbra is óriási tartalékok vannak, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy évente 40 milliárd euróba kerül az az özvegyi nyugdíj, aminek a létjogosultsága számos hasonló fejlettségű nyugat-európai államban már réges-rég megkérdőjeleződött, akkor látszik, hogy azért itt jelentős tartalékok vannak.
Jelentős tartalék az azt jelenti, hogy el lehet venni.
El lehet venni.
Kimerik így mondani, hogy el lehet venni?
Igen, hát ez a nagy kérdés, hogy ennek a kimondása milyen ritmusban, és ki által történik meg, de azt gondolom, hogy komoly szándék van ahhoz, hogy ezekhez, az ilyen típusú szociális juttatásokhoz is, ha nem is teljes egészében, de azért hozzányúljanak.
Van a német politikai, a most győztes politikai elitben valamely társadalmi csoport felé egy különös vonzalom? Szokták mondani, hogy van párt Magyarországon, amelyik a nyugdíjasokra, az idősebbek, van, amelyik a polgári rétegre dolgozik inkább. A németek hol van ez?
Hát ilyet egy nagy néppárt esetében, mint amilyen a kereszténydemokrácia, nagyon nehéz mondani, különösen akkor, amikor ugye a szociális piacgazdaság ötlete az épp, hogy az ő találmányuk, az a német kereszténydemokraták nevéhez fűződik. Az előbb említettem, hogy szociális érzékenység szempontjából ugyanolyan kompetensnek tartják őket a választók, mint a szociáldemokratáknak. Tehát ott is fiatalok, idősek, és a többi. Tehát egy ekkora néppárt esetében nem lehet ilyen választói réteget definiálni, különösen egy nagy koalíciós időszak után. Köszönöm. Ám de, és hát ez a trükk a mostani sikerében ennek a jobboldali liberális tábornak, hogy képesek voltak viszont a liberálisok egy olyan karakteres piacpárti, vállalkozáspárti politikát vinni, ami bizony az önálló egzisztenciáknak, és ebbe beletartoznak például a német orvosok is döntő többségükben, vagy mondjuk mérnöki irodák tulajdonosai, akik viszont abszolút jellemző módon választották a német szabaddemokratákat, így az a fajta karakter nélküliség, ami megjelent a kereszténydemokraták oldalán, az megjelent egy karakteres politikában a most már koalíciós partneri előlépett szabaddemokraták oldalán.
Mire elég a német belpolitikában az a két nyugodt év, amíg mondjuk a szociáldemokraták összeszedik magukat? Mert Magyarországon azt szokták mondani, hogy fél év, az első fél évben neki kell állni a főirányokat, kijelölni, lefektetni, mert különben nem lesz rá idő, meg népszerűség.
Németországban ugye egy egészen más politikai kultúra van, de ezt nem ilyen furcsa, szofisztikált érvekkel kell szerintem alátámasztani, mint ahogy ezt nálunk szokták. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a politikai rendszer több rétegűsége okán, a tartományok jelentős politikai súlya nyomán egy folyamatos kommunikációs kényszer van egymással. Tehát a kompromisszumkeresés az nem egy különös gesztus, hanem annak a természetes következménye, hogy vannak olyan tartományok, ahol bizony továbbra is szociáldemokrata, kereszténydemokrata együttműködés van, olyan is van, mint például Hamburgban, ahol a kereszténydemokratákkal a zöldek működnek együtt. Tehát ezt a fajta eredményességet, ezt nem lehet úgy mérni, mint nálunk, hogy amit az önkormányzati választásokig nem intézünk el, azutána már úgyis a szőnyeg alá lesz söpörve. Én azt hiszem, hogy ugye Németországban is, mint annyi más helyen, a következő egy-másfél év általános gazdasági tendenciáitól rengeteg függ majd. A másik, hogy mennyire tudják ők ezt a bizonyos eladósodási spirált megállítani, ennek nagyon nagy lesz a tétje, illetve hogy mennyire tudják az így felmerülő szociális feszültségeket részben politikai, részben valós gazdasági eszközökkel tompítani, illetve hogy a demagógiára ebben a zavaros helyzetben, ami a baloldalt jellemzi, mekkora lesz a hajlandóság.
Mennyire vannak a németek, ha lehet ilyen áttagot mondani, a saját tűrés határuktól?
Hát ezt most csak úgy tudnám megválaszolni, hogyha a német társadalom ütő erére helyezném az én ujjamat. Ezt azért most ma este így nem vállalnám. Én azt hiszem, hogy a tűrés határ az folyamatosan tolódik ki. Hogyha azt nézzük, hogy néhány évvel ezelőtt még milyen nehezen fogadták el azt, akár csak a német egység létrejötte után, hogy megtakarításaiknak 15-20%-a elmegy különböző szolidaritási alapokba, amik a keleti tartományok felfejlesztését szolgálják. Ugye akkor is volt egy felzúdulás, és kérdezték, hogy kell-e ez nekünk, ugye azt is mondták, hogy hát ez az egész határnyitás most már púpa hátunkra, nem így képzeltük, nem így kellett volna, nem tudtuk, hogy ennyire rossz a helyzet, és a többi, és a többi. De aztán ezt kiheverték, megszokták. Hogy most hol van ez a tűréshatár, ezt továbbra sem fogom tudni megmondani. Én azt hiszem, hogy azért vannak még tartalékok ebben a német rendszerben, és hogyha ezeket a nagyon kellemetlen és nagyon látványos jelenségeit a német visszaesésnek, mint amit például az Opel gyár bezárása jelentene, vagy jelentett volna, ha ezeken sikerül túlesni, akkor megint túl vannak a nehezén, és egy lassú, tudatos építkezéssel vissza lehet hozni azt az egyensúlyt, amit a német polgárok megszoktak.
De szóval ők milyen időtávban gondolkodnak? Mert itt mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy vannak 5 éves terveink, aztán vannak nagyon rövid törvényeink, amelyeket választások után visszavonnak, aztán szóval milyen nagyon rövid ciklusokban gondolkodunk. A németek hogy csinálják?
Németországban is ezt ott nagyon erősen mutatja az elmúlt, nem is tudom, most már 50 vagy lassan 60 év politikája is, azért ott nagyobb, hosszabb ciklusokban gondolkodnak. Ugye a kancellárságok is, ha visszatekintünk, akkor nem 4 éves ciklusokat jelentenek. Tehát most mindenki abból indul ki, hogy Merkel kancellársága ugye 4 év már biztosan volt, most 4 év megint lesz, és jó esély van arra, hogy egy gazdasági fellendülés megindulásával ez biztos, hogy 12 évig is eltarthat, ha minden jól megy. Tehát ott a választók is eleve nem 4 évre rendezkednek be, illetve a politikának ez a sajátos konszenzus keresése még akkor is, hogyha nem nagy koalícióban működik, de mint mondtam, a tartományi erőviszonyok következtében mégis szükség van erre az egyeztetésre. Ezáltal a ciklusok is meghosszabbodnak, és a gazdasági tendenciák, politikai tendenciák is távlatosabbak, mint nálunk.
Nem tudom, hogy a következő probléma vagy kérdés az érdekese vagy fontos is, de ugye a liberálisok elnöke más német politikusok, vezető politikusokhoz hasonlóan vállalja, hogy ő homoszexuális. Ez Magyarországon kiverni a biztosítékot, itt egy államtitkárról is mi szokott történni. Ez jellemzi a német társadalmat, vagy ez egy ilyen... Szóval mi ez a jelenség?
Igazság szerint, amiről az előbb beszéltem, hogy a politikai korrektségnek van egy bizonyos, már-már kicsit eltúlzott kultusza Németországban, ez erre a területre is kihat. Tehát ugye először, ugye ez régen tudható, de először egy szociáldemokrata politikus egyébként a szintén a pártban nagy reményűnek mondott berlini főpolgármester mondta el magáról, hogy ez a helyzet, mármint hogy ő homoszexuális. Ezt igazság szerint, és ez mondjuk jól jellemzi egyébként is a pártok értékvilágát, illetve ezzel kapcsolatos helyzetét. Ugye, ha egy szociáldemokrata vagy egy liberális mond ilyet, az kevésbé megrázó.
Mintha
egy kereszténydemokrata mond ilyet, akkor hát ugye ez legalábbis számos érték problémát felvet, és ugye nem lehet tudni, hogy a választói magatartásban az a fajta konzervatív, vagy annak mondott kereszténydemokrata értékvilág, az mennyire nyom alatban. Ugye ezt épp az előbb beszéltünk róla, hogy a kancellár személye kapcsán is ez nehezen megállapítható. De én azt gondolom, hogy a német liberális párt vezetőjénél nyilván vannak olyanok, akik hát ezt némi fejcsóválással vagy csodálkozással regisztrálják, de mondom még egyszer, annak a hangsúlyozott politikai korrektségnek a kultusza, ami Németországban kialakult, távol tartja őket a túlzott, pláne homofób reakcióktól.
szőrmentén félig ide kapcsolódik a kérdés, de hát uniós tagállam vagyunk, és itt Magyarországon zajlik is, meg nem is egy vita arról, hogy ki legyen a Magyar Köztársaság következő uniós biztosa. Nem nagyon röpködnek a nevek, ezt hogy lehetne jól eldönteni az ön véleménye szerint?
Ugye, ha a konszenzus keresésnél tartottunk az imént Németország kapcsán, akkor azt gondolom, hogy vannak olyan a nemzeti érdeket egészen közvetlenül érintő dolgok, ahol a pártpolitikai csatározásoknak csak nagyon érintőlegesen van helye. Tehát én mondjuk óvnék attól, hogy kiérdemesült pártelnököket jelöljünk továbbra is uniós biztosnak, mert ahogy én erről értesülve vagyok, egy ország, vagy pláne egy biztos befolyását Brüsszelben elsősorban a szakmai kompetencia alapján ítélik meg.
Akkor is, ha más is szokott politikusokat küldeni?
Én nem azt mondom, hogy ne legyenek politikusok. Én abban reménykedem, hogy Magyarországon is vannak, lehetnek olyan politikusok, akiknek a szakmai kiválósága, nemzetközi elismertsége, és talán a személyes hitele elegendő ahhoz, hogy valamilyen módon konszenzus alakuljon ki a személyük körül. Egy olyan helyzetben, mint ami Magyarországon van, és pedig, hogy egy vállaltan válságkezelő kormány van hatalmon, vállaltan ideiglenes kormányfővel, akinek nincsenek hosszabb távú politikai ambíciói rá a hírek szerint legalábbis. Egy ilyen helyzetben azt gondolom teljesen természetes, hogy legalább kísérlet történjen arra, hogy valamiféle konszenzusos jelölt kerüljön fel arra a bizonyos javaslati listára. Hát csak azért is, mert egyrészt nem kéne a következő kormány helyzetét megnehezíteni, ez az egyik, a másik pedig, hogy ha valahol, hát akkor az Európai Uniós képviseletünkben, érdekérvényesítésünkben, lobby tevékenységünkben ez a nagybetűs nemzeti érdek, ez súlyosabban kell nyomjon alatt.
Függetlenül attól, hogy nem lehet a biztosnak közvetlenül nemzeti érdeket lobbiznia.
Nyilván itt informális befolyásról van szó, de hát nyilván mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nem mindegy, hogy ki és hogy képviseli, milyen arcát mutatja meg az országnak kifele, illetve hogy ennek a biztosnak befelé milyen a viszonya az éppen hatalmon lévő magyar kormánnyal.
Pőlege, köszönöm szépen!